Csak Jézusnak adunk hálát vagy dicsőséget, angolul. Csak Jézusnak adjuk a dicsőséget, a glóriát, és magasztaljuk dicsőséges hatalmát. Magasztalva és áldva legyen a mi Urunk, ezt nem csak énekelni szerettük volna, hanem hadd legyen így. Nem tehetünk mást, mint hogy beszámoljunk, és megosztjuk azt, amiben Isten kenyelméből részesültünk. És ezért örülünk, és hálásak vagyunk, akár megértik ezt az emberek, akár nem értik meg. Ez mind Istenre van bízva. De tudatosak vagyunk afelől, hogy amikor Isten kiválaszt embereket, és használni tudja őket arra, hogy tanúságot tegyenek másoknak, akkor minden más egyéb Istenre van bízva. Néha csak egy bizonyságtételre és néhány szóra van szükség, és Isten használhat is minket, amikor kinyitjuk a szánkat az ő nevének dicsőségére, és bizonyságot teszünk valakinek. Akkor Isten tud dolgozni, munkálkodni, ezt már megtapasztaltuk, és ezt valljuk. A bevezető égeversekben már hallottunk egy beses szót, és úgy gondolom, hogy ez az ége olyan erőteljesen visszhangzik a Jelenések könyvében, az Új Szövetségben. A Jelenések könyve 7. fejezetének 17. versében ez áll, mert a bárány ott a trón közepete fogja legeltetni őket, és az élet vizének forrásaihoz vezeti őket. És Isten letöröl majd minden könnyet a szemeikről. Ó, milyen csodálatos! Hát nem valami dicsőséges látvány. El kell következnie, és el fog jönni. Minden kijelentés, amit a mindenható kijelentett, a maga idejében be kell teljesedjen. Nem akkor, amikor az emberek akarják, nem akkor, amikor egy pápa vagy valaki más akarja, hanem amikor Isten akarja, akkor mindennek meg kell történnie. Már annyiszor elmondtuk és hangoztattuk, hogy az Ószövetségben prófétálva lett a mi Urunkról, és Mózes és a próféták és a Zsoltárok írtak róla, hogy el fog jönni, és persze mindenki várta, és elteltek annyi évek, de aztán egy alkalommal eljött a pillanat, és ő megjelent. És azt mondhatjuk, hogy nem úgy jött el, ahogyan az emberek elképzelték maguknak, nem úgy, ahogy az emberek gondolták, hogy neki el kellene jönnie, hanem úgy jött, ahogy meg lett írva. Csak hogy az emberek akkoriban sem értették a Szentírást úgy, amint a napjainkban sem értik azokat. Megfigyeljük, hányan olvassák a Szentírást, hányan rendelkeznek a Szentírással. Mondhatnánk, hogy mindannyian rendelkeznek a Szentírással. De mi haszna van a Szentírásnak, szeretteim, ha nem nyilatkoztatik ki előttünk, ha a Szent Szellem nem teszi ismerté számunkra azt, amennyiben ez nincs számunkra kinyilatkoztatva, tudjuk, hogy a Szentírás nem test szerinti, hanem szellemileg értendő. És ha Isten szelleme nem segít nekünk ebben, akkor a sötétségben maradunk, és akkor akár tízszer is elolvashatjuk ugyanazt az ígét, és nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nem ismerjük fel, mire van utalással. Ez olyan, mint egy laikus van, mint egy laikussal, ha venne egy rajzot, majd el akarna igazodni abban, hogy hogyan épül fel egy ház. Valószínűleg mindez fel van tüntetve a rajzon, de el kell tudni igazodni rajta. Tisztában kell lenni a dologgal. Nem egyszerűen elolvasni, hanem tisztában lenni azzal, hogy mit jelent. Az előfeltételek meg kell legyenek adva. El kell sajátítani őket. Ugyanaz a helyzet velünk is. De tudjuk, hogy van egy nagyszerű tanítómesterünk, a Jó Szent Szellem. Ez a lényeg. Nem igaz? Nem emberektől tanultunk, hanem a Szent Szellemtől tanultunk. Annyira örülünk és hálásak vagyunk, testvérek és testvérnők, hogy mindez kegyelemből, ami részünkké vált. Én a magam részéről nem akarok sokat mondani, hiszen mindannyian tudjuk, hogy megkaptuk a szellemi táplálékot, amit magunkhoz vehetünk. Isten gondoskodott az élelemről, elküldte az ő szolgát és az ő prófétát, kigondolta volna egyszer, hogy egyszer így fejlődnek a dolgok, de Isten pontosan így akarta, és ezért kellett így történnie, és ezért vagyunk annyira hálásak a számunkra ez időre adott becses szellemi táplálékért. Enélkül a táplálék nélkül nem tudnánk létezni sem, szeretteim, akár csak azokban a napokban így is. Ő a hullókon keresztül jutott táplálékhoz. Igen, Isten kiadta a parancsot, etetniük kellett ezt az embert. Ó, hát nem egy csodálatos Isten a mi Istenünk, olyan módon, amit az emberek el sem tudnak képzelni, képes táplálni az embereket. Ki is tudná elképzelni, hogy ő a hullókon keresztül táplálhatja az embert, de kénytelenek voltak megtenni, mert Isten megparancsolta nekik. Ez a lényeg, nem igaz? És Isten bebizonyította ezt napjainkban is. Ő vett egy embert, egy felkészületlen, nem képzettet, nem tanultat, egy semmit mondani lehetne. De mégis mit végzett? Isten maga hozzájutatta ahhoz, amit továbbadhatott az embereknek. Ó, milyen becses, hogy ez bekövetkezett, és milyen nagyon hálások vagyunk Istennek. Kedveseim, nem fogok sokat beszélni a magam részéről, viszont mindig, amikor Frank testvér mostanában nincs itt, itt tartjuk ezeket a prédikációkat kéznél, elővesszük, és a gyertyatartóra helyezzük azokat a fontos dolgokat, amelyeket Isten kegyelemből adott a mi időnkben. És úgy tapasztaltuk, vagy megállapítottuk, hogy sok minden újonnan tárult fel előttünk. Néhányan azt kérdezték, hogy melyik prédikációban van ez benne, még el sem olvastam, vagy meg sem értettem. Miközben itt olvassuk, kedveseim, és lépést tartunk vele, néhány dolog olyan nagyszerűvé válik számunkra. Erre kellett gondolnom, amikor Frank testvér tegnap reggel itt a Pecsétek könyvéből olvasott, mennyire nagyjá vált mindannyiunk számára. És már annyiszor elolvastuk, és talán mindent átolvastunk, de aztán egy csapásra felgyullad a fény. Ez az, naponta magunkhoz kell vennünk a szellemi táplálékot, úgy, amint fizikailag is magunkhoz veszünk, hogy létezhessünk. És mit veszünk magunkhoz? Gyakorlatilag majdnem mindig ugyanazt az ételt fogyasztjuk, amit parancsba kaptunk. És ez vonatkozik ránk is ezekben a napokban. Megadott nekünk a táplálék. Más táplálékunk nincs, nem ismerünk más, nem, másra nincs is szükségünk, ennyi elég, ami nekünk adatot. Mindannyian egyetértünk ezzel, ez a lényeg. Igen, Isten olyan csodálatosan gondoskodott és megadta a táplálékot, itt van előttünk a kijelentett íge, az eredeti mag. A második részt már el is kezdtük olvasni, egy szép napon talán szeretnénk még elolvasni egészen, és én biztosan hiszem, hogyha a szívünk nyitott, hogyha azért jöttünk el, hogy befogadjuk, akkor Isten meg fog áldani minket által. Elhisszük ezt? Amen. Igen, magasztalva és hála. Itt Branham testvér utalással van a 20. oldalon, kezdem talán rögtön az elején. Ezért kritizálni fognak engem, mondja Branham testvér. Bizony, amikor valaki Isten ígéjével áll elő, kedveseim, Isten igaz embereit egytől egyig kritizálták, és egészen napjainkig, egészen mostanáig, akik valóban az igazságot terjesztik, szeretteim, el kell szenvedniük a kritikát, és el kell viselniük a megvetést. Nincs más módja a dolognak. Branham testvér azt mondja, hogy ezért kritizálni fognak engem, ez rendben van, de ezért meg is leszek áldva. Ez a lényeg. Ó, testvérek és testvérnők, ez számunkra is valami különleges élmény, amikor az Úr nevéért kritizálnak vagy megvetnek minket, de ugyanakkor áldásban is részesülünk. Ó, milyen különleges szavak ezek mind. De ez az igazság. Isten igazsága, ő pedig azt akarja, hogy ki legyen mondva. Ki az, aki akarja? Isten az, aki akarja, hogy ki legyen mondva. Igen, és más megoldás nincs, és igyekszem a legjobb módon kimondani, hangsúlyozni. Igen, valóban azt mondhatjuk, hogy minden magától telhetőt megtett, hogy azt mondja az embereknek csak, amit Isten mondott. Egy igazi Isten embere mindig csak azt mondhatta, amit Isten is mondott. Olvassátok el a prófétákról, és bizonyára el is olvastátok már. Isten emberei mindig csak azt mondták, amit Isten mondott nekik. Semmi mást. Egyáltalán semmi más mondani valójuk nem volt, csak Isten felhatalmazása alapján, és csak akkor szólaltak meg. Ők meg akartak felelni még annyi szeretőjüknek, ezzel keresztre feszítették magukat azzal, hogy megpróbálták keresztre feszíteni Isten szavát a szeretőikkel. Nem sikerült, ezért visszautasította és saját magyarázatot készített. Sőt, most már azt állítja, hogy ő maga az íge. De a protestánsok ne hibáztassák a katolikusokat, mert ők is ugyanazt teszik a saját egyházaikban. paráználkodás. Nem csoda, hogy paráználknak nevezik, vannak nevezve. Ez kemény, nem igaz? Ez elevenen megnyúz benneteket. De ez néha elengedhetetlen ahhoz, hogy felébredjetek azután. Igen, ebben a prédikációban, szeretteim, Branham testvér nem köntörfalazott semmivel, hanem olyan világosan és egyértelműen beszélt, ahogyan csak lehetett, mert Isten megbízta őt erre. Ezt tette őt, elhagyta Jézus, az egyház, az ége férjét. Ahogy akkoriban Sámuelt is elhagyták, és Sault választották. Faképnél hagyták az ígével felkent prófétát, és vettek maguknak egy királyt jogarral. Végül is megkapták volna királyukat jogarral az 1000 éves békebirodalomban, de visszautasították őt akkor. Azért fordult a pogányokhoz, hogy ott egy menyasszonyt szerezzen magának. Így történt? Igen, így van megírva. Elhagyták Jézust, az ígét, és hozzáment egy dogmákat képviselő férfihoz, az egyház, akit pápának neveznek. Most már nincs neki Jézus, hanem van egy pápája. A protestánsoknak sincs Jézusuk, hanem felekezeteik vannak. Ez maga a fenevad képmása. Éppen ezért nem tud az íge szerinti gyermekeket szülni. Egyetlen egyet sem. Ő maga is parázna, ezt mondja a Biblia. A kezében van egy pohár, vagy egy pohár tartott kezében, amely tele van az ő tudományával, és minden nemzet ivott belőle. Ő tele volt utálatosságokkal és az ő fajtalankodásának tisztátalanságával. Mi a fajtalankodás? Tisztátalan életmód. Az ő tanítása, amit az embereknek osztogat, az ő paráznaságának, bujálkodásának mocskát jelenti. A királyok és a föld minden lakója megrészegült paráznaságának borától. Így van ez a helyzet. Nézzétek meg magatoknak őt. Ő egy pillanat alatt képes lenne átvágni a torkotokat emiatt. Nem csak a katolikusok, hanem a protestánsok is. Figyeljetek ide, ti metodisták! Kiölte meg József Schmidt. Háborodjatok nyugodtan fel! Én nem hiszek a tanításában, de a tietekben sem hiszek. De nem ez a lényeg, nem erre megy a dolog. A lényeg maga az, hogy rólatok van szó. Ez a lényeg. Schmidt József egyenlő joga volt ahhoz, hogy a vallását hirdesse ebben a nemzetben, mint ahogy nektek is jogotok van hozzá. Mégis megöltétek benne ezt a Jánost, ok nélkül lelőttétek őt, mert más tanított. Aztán felháborodtak a katolikus egyházon, fejezzétek be ezt az ostobaságot, ti metodisták, akik az örök életre vagytok hivatottak. Már Wesley János is megfordulna a sírjában a tetteitek miatt. Biztos vagyok benne, hogy igen, nem John Wesley alapította meg ezt az egyházat, hanem Rickik és Elvisek, miután John meghalt. Így, igaz, nem Wesley János volt felelős, mint ahogy a régi pünkösdiek sem felelősök a mostani állapototokért. Még akkor is, ha ez még mindig ugyanaz a csoport, amelyik a haláluk után megállt, ez igaz. Jézus Krisztus soha nem alapította volna meg azt, amit ma pünkösdi gyülekezetnek van megnevezve, és épp oly kevésbé a Szent Szellem munkája sem. Egyszerűen csak van egy helyettesítőtök. De nem tudják semmissé tenni azt a Szent Szellemet, amely jelenleg is munkálkodik. Neki mindenek ellenére is lesz egy menyasszonya. Amen. Ez valami csodálatos dolog. Mindenek ellenére létezni fog egy menyasszony, mert ő eleve elrendelte őt. Ezt ő maga jelentette ki. Igen, és erről tegnap is hallottunk már. Határozottan, hogy lesz egy igazi íge menyasszony. Ó, de hiszen ez nagyon csodálatos. Elhagyták az egyház, elhagyta Jézus az íge férjet, hogy feleségül menjen a pápához, úgy, hogy nem született belőle semmi szellemi, csak felekezetek. Van elegendő magja, de nem tud semmi szellemeset szülni, mivel egy parázna nő. Az egyetlen dolog, amit világra tud hozni, az a felekezeti élet és egy rakás értelmetlen dolog. A katolikus egyház egy keveréke a babonaságnak, a kereszténységnek és a rómaiasságnak. A pünkösdi egyház ugyanilyen rossz helyzetben van. Rengeteget ugráltak már, olyankva kiabáltak, nyelveken szóltak, stb. De amikor a lényegre kerül a sor, akkor annyira feldühödnek, hogy akár egy fűrésszel is neki mennének, és kirúgnának benneteket a gyülekezetükből. Igen, jól mondom. Nem hiszem, hogy ennél világosabban ki lehetne mondani, szeretett testvéreim és testvérnők, de adjon Isten kegyelmet, hogy ez ne így legyen a mi helyzetünkben, hogy az esetben, ha befogadtuk Isten szellemét, valóban a szelídség, az alázatosság, a szeretet, de már ne a rossz indulat és az öldöklés szelleme legyen bennünk. Azok, akikben ez a szellem van, egy szintre kerülnek azokkal, akiket Branham testvér az imént felsorolt. Ez a helyzet. Nem szeretnénk itt most talán senkit sem elítélni, de vizsgáljuk meg önmagunkat, hogy ez igaz-e önmagunkra nézve. Avagy telve vagyunk-e szeretettel, vagy telve vagyunk-e még mindig gonoszsággal, rossz indulattal. Igen, itt Branham testvér azt mondja, de amikor a lényegre kerül a sor, akkor dől el a helyzet. Nos igen, nyelveken beszéltek, ujjongva kiáltoztak, ugráltak, de amikor a lényegre került a sor, akkor annyira dühösek lettek. Mi a helyzet veled, és mi a helyzet velem? Ezt mindig meg kell kérdeznünk magunktól, mivel nagyon gyorsan mondhatunk valamit valakiről, és mondhatjuk, hogy Branham testvér ezt is mondta, azt is mondta ezekről az emberekről, de azt is meg kell kérdeznünk magunktól, hogy mi a helyzet velünk. Egyébként, kedveseim, mi lehetnénk mások bírái, de mi a helyzet velünk? De Isten úgy hiszem kegyelmet adott valóban. Kegyelmet adott. Ó, bárcsak ki lenne vetve a haragosság belőlem, belőled mindannyiunkból, hogy annyira dühösek lesznek, ahogy akár egy fűrésszel is nekem mennek valakinek, és kidobnák a gyülekezeteikből. Igen, még ha maga Isten eljutna oda is, és feltámasztaná halottakat, akkor is kidobnának benneteket, ha nem értenétek egyet velük, és nem tartoznátok a szervezetükhöz. Ez a helyzet, igen, ugyanez volt a helyzet, ami Urunk idejében is. Halottakat támasztott fel, nyomorékokat gyógyított meg, de nem értett egyet a szervezeteikkel, kedveseim. Azokban a napokban az írástudókkal és farizeusokkal nem érthetett velük egyet. Ezért utasították vissza őt, ezért vetették meg őt, nem akarták őt. Ugyanez a helyzet napjainkban is. Minden megismétli magát, kedveseim, testvérek és testvérnők. Képesek vagyunk-e felismerni ezt valamennyien? Azt hiszem, igen. Isten mégis megnyitotta erre szemeinket. Nagyon hálásak vagyunk ezért. Igen. Most visszatérünk az anyaparáznára. Ő azt állítja, vagy követeli magának, hogy képes megbocsájtani a bűnöket, de nem aszerint lesztek megítélve, amit állítottok, hogy vagy igényeltek magatoknak, és nem is arról lesztek felismerve, hanem a cselekedeteitekről lesztek felismerve. Hogyan is lenne képes megbocsájtani valaki a bűnöket? Nézzétek meg magatoknak! Jézus is szembenézett velük, de ő azt mondhatta, mutassátok meg nekem, hogy hol nem hiszek az ígében, akkor elítélhettek engem. Azt állítja, hogy képes megbocsájtani a bűnöket az egyház, de ez csak az ígén keresztül lehetséges. Amen. Éppen ez a lényeg. Igen, nem lehet bűnöket megbocsájtani és nem hinni Isten ígéjében. Ez képtelenség. Ez egyszerűen lehetetlen. De mégis ez napi renden van, ezt mondja Branham testvér. Csak Isten tud bűnöket megbocsájtani. Így van. Vajon nem ugyanezt állították volt a farizeusok is? Vajon mi lehet a bajuk ezeknek az elvakult képmutatóknak? Nem fogták fel, hogy maga az íge állt előttük. Ő az íge, dicsőség Istennek. Igen, Isten az íge, ő az íge. Éppen ezért tudta megbocsájtani a bűnöket is, hiszen ő maga Isten volt. Ő maga volt a nyilvánvalóvá lett íge. A katolikus egyház azt állítja, Jézus adta nekik a felhatalmazást, ő hatalmat adott a gyülekezetnek. Ez így igaz? Ezt hisszük. Az összes leányai paráznák, minden leánya. A felekezetek mind paráznák. Branham testvér, ez egy nagyon súlyos megfogalmazás. Ez nem az én beszédem, hanem az ő szava. Igenis, nem tőlem származik, hanem tőle. Ó, milyen dicsőséges! Azt kérdezitek, mennyire és miért van ez így? Miért váltak paráznákká? Hogyan lettek paráznák? Hiszen mindannyian jó emberek. Ez ellen én sem mondok semmit. Nem állítom azt, hogy nem jó emberek, nem azok. Nem azt mondom, hogy a katolikusok nem jó emberek lennének. Ugyanolyan jók, mint bárki más, és ugyanolyan emberi lények, mint mi a többiek vagyunk. De amikor erről a régi, vén egyházról van szó, úgy ez nem helyén való. A protestánsok ugyanolyan jók, mint a metodisták. A metodisták ugyanolyan jók, mint a baptisták, a pünkösdiek, vagy bárki más, mint egyformák. De a kérdés az, honnan lehet felismerni, hogy prostituáltak? Hogy ezek paráznák, azt az ígével bizonyítjátok be. Aztán felismeritek. Ez az egyetlen dolog. Igen. És akkor Isten ígéje alapján megtudhatjátok. Ellenőrizzétek őket egyszer az íge alapján, és hallgassátok meg magatoknak, mit mondanak. Természetesen, hogy a szemináriumban más egyebet tanítottak nekünk, hogy akkoriban ez így volt, de ez az apostolok idejében volt. Ez csak az apostoloknak szól, érvelnek ők. Ti úgynevezett keresztények, ti is csak ott beszéljetek, ahol a Biblia is beszél, és ott hallgassatok, ahol a Biblia hallgat. Most szeretném, ha mondanátok valamit erről, de annál inkább hallgattok. Isten testvérei, hallgattassatok el mindent. Senki sem henceghet. Igen. Minden leányai paráznák, éppen úgy, mint az anyjuk, mert szellemi paráznaságot követtek el Isten, vagy követnek el Isten ígéje ellen. Így vált a katolikus egyház paráznává, így lettek az ő leányaik paráznák. Ez egy és ugyanaz, szellemi paráznaság az íg ellen. Neki és leányainak parázna méhek van. Csak a halál származhat belőlük. Isten nem hozhat létre életet valami halott dologból, és ami halottnak született, annak nincs élete. Már Jób is azt mondta, hogyan jöhetnek ki a tiszta, a tisztátalanból, hogyan nemzhetne egy tisztátalan tisztát, nem egyetlen egyet sem, pontosan így van. Hogyan szülhetne, amikor ő maga halott? Hogy is lehetne szűz, ha egy szajha? Tessék, itt van, ez a lényeg. Most valami nagyon gazdag dologba bocsátkozunk, ami tele van vitaminokkal, az első Mózestől a Jelenések könyvéig. Figyeljétek meg! Úgy neki, mint leányainak, parázna méhük van. Csak a halál származhat belőle. Ha csatlakozni akartok egy szervezethez, és azt hiszitek, hogy helyesen cselekedtek ezzel, majd meglátjátok, hova juttok. A végén a halál kellős közepén fogtok kikötni. Ez teljes mértékben igaz. Bizonyára így van. Ha ezt most nem tudjátok még látni, akkor szellemileg vakok vagytok. Ó, Isten kegyelmet adott, hiszem, hogy szellemileg felismerhessük. Igen, hogy nem vagyunk vakok. Most visszatérünk valamihez, fel akarjuk venni, és tovább akarunk ezzel menni. Emlékeztek még, miről szólt az Isten tisztelet a múlt vasárnap? A lélek kapujáról. A lélek bejáratáról. Emlékeztek még? Van egy anyamé a természetesben, és van egy anyamé a szellem számára is. Elhiszitek ezt? Van egy szellemi, és van egy fizikai anyamé. Az ember lelkülete a szellem anyaméhe. Emlékezzetek vissza erre. A múlt vasárnap megmagyaráztam nektek, és fel is vázoltam nektek. A vetőmaghoz kívülről nézve öt érzékszer fért hozzá. A látás, az ízlelés, a tapintás, a szaglás és a hallás. A belső területen is öt van. Például a lelkiismeret, stb. Magához, az élethez csak egy bejárat létezik. A szabad akaratotok döntése alapján elfogadhatjátok, vagy elutasíthatjátok. Ez a helyzet. Milyen világosan, milyen egyértelműen elhangzott itt. Ilyen módon történik tehát a szellemi házasságtörés. Ha a ti befolyásotok által a lelkületetekbe, magatokba fogadjátok az ördög hazugságát, Isten ígé ellen, noha tudjátok, hogy az íge által mi a helyes. Éva is pontosan ezt tette, egy szellemi kapcsolat révén, amely azáltal jött létre, hogy elhitte a sátán hazugságát, és befogadta azt az ő lelkületének a kebelébe. A lelke beszennyeződött ezzel, a lelkébe beköltözött a halál. Csak azután következett be a természetes, a fizikai aktus. Ez az egyetlen módja annak, ahogyan egy nő házasságtörést követhet el a férje ellen. Úgy, hogy először egy másik férfi befolyása alá bocsátja magát, aki nem a férje, majd odaadja magát a férfinak. Akkor házasságtörést követett el. És amikor Jézus Krisztus mennyasszonya megengedi, hogy az ember alkotta dogmás és hitvallások átvegyék Isten ígének a helyét, akkor házasságtörést követett el. Ez a megadott példa. Igen, nem azt mondta az Úr Jézus, hogy mindaz, aki egy asszonyra úgy néz, hogy megkívánja azt, már is a szívében házasságtörést követett el ellene. Aki pedig kívánsággal néz valakinek a feleségére, az már is házasságtörést követett el ellene. Miért? Mert hagyta, hogy az a lelkületébe férkőzzön. Ezek a gondolatok az ő lelkületébe férkőzzenek. Ez az anyaméh. Innen indítódnak el a dolgok. Elsőként el lett vetve az íge, aztán a sátán az útjába állt. Egy szép napon visszahozom az életet a földre. Átalakítom és betöltöm azt. Amiben Éva kudarcot vallott, azt Mária megvalósította. Ő magába fogadta az íge szavát, Éva befogadta magában a sátán hazugságát, Mária pedig Isten ígéjét fogadta magában. Igenis, a Mária magja újra betölti a földet a mennyasszony által, az íge által. Akkor elkezdődhet majd az ezer éves békebirodalom. Rajta keresztül terjed az íge. Az íge elültetésre kerül minden eleve elrendelt szívbe. Aztán a szellem leszáll és megöntözi azt. Nem halhatnak meg többé. Feltámasztom őket az utolsó napon. Ó, testvérem és testvérnő, ez a valóság. Igen. Mit jelent ez? A lelkület a szellem méhe. Milyen célból? Befogadni vagy visszautasítani? Tehát házasságtörést követnek el azzal, hogy hagyják, hogy az ördög szelleme valamit Isten ígéje ellen helyezzen oda belé. Ezzel házasságtörést követnek el. Figyeljetek ide! Éva hamis ígemagot fogadott magába, a sátán hazugságát, amely Jehova szavával egyenesen szemben állt. Az eredmény a halál volt. Néhány perc múlva elfordulunk ettől a témától, de szeretném, ha tényleg világosan körvonalozódna a dolog számotokra, mielőtt be kell fejeznem. Egy oldalt kihagyok. Nézzétek, mit tett Éva, mit évő lett. Nem a megfelelő magot vette fel maga a magtárába. Hogyan csinálta ezt? Azzal, hogy elhitte a sátán hazugságát. Hányan tudnak ezzel egyetérteni? Bizonyára így volt. Befogadta a sátán hazugságát, de mit eredményezett azt követően, hogy elkövette? A sátán azt mondta, tudod, ez csodálatos, ez valami nagyszerű. Tudod-e egyáltalán, hogy éppen erre a célra lettél teremtve? Valójában erre a célra lettél teremtve. Ó, valóban én vagyok az? Olyan gyönyörű a szemnek, remek. Ki kellene próbálnod? De Isten, az Úr azt mondta, hogy nem tehetjük meg. Nekünk ez nincs megengedve. Nem, nem, nem. Ó, tudod? Ha mégis, akkor meg fogunk halni. De egészen biztosan nem fogtok meghalni. Ez a ravasz, ékes szóló ördög. nem rendelkezik lólábbal, és nincs hasított farka sem, ahogy manapság is el akarják hitetni velünk. Nem, a pódiumon csalóként áll, ez így van. Vagy olyan akar lenni, mint ezek a rikik, aki úgy néz ki, mint egy kacsa frizurájával, és ott valahol kint ül, és bántja egy anyalányát. Ez az a fajta ember, aki olyan aranyosan viselkedik, ó, inkább nem mondanék róla többet semmit. Most minden az anyaméről szól. Éva felkapta a rossz szómagot, ige magot. Hallgassatok ide figyelmesen. Most már tisztázni fogjuk az összefüggéseket, ha az Úr is úgy akarja. Nem a megfelelő ige magot fogadta magában. Nem így, amikor a hír eljutott Máriához. Ő elhárította magától, és megkérdezte, hogyan legyen ez lehetséges. A válasz a kérdésre az volt, hogy a Szent Szellem beárnyékolt téged. Ez ugyanis Isten szava. Ő pedig azt felelte erre, történjék velem a te szavad szerint. Ezen keresztül jött az élet létre. Ez az, amire gondolok. Tudjátok, mit mondott a sátán? Mindenki röhögni fog rajtad. Mindenki kinevet téged. A rózsás arcú kislányt ezt nem érdekelte. Elment a júdeai hegyekbe utána, és még mielőtt bármi is történt volna, azt mondta, gyermekem lesz, mert a hozzáintézett szavakat már befogadta. Többre nem volt szükséges. Nem kellett másodszor is eljönni az imasoron, vagy az imasorban. Ő elhitte, hitet tanúsított. Egyelőre az élet még nem mutatkozott meg rajta, a terhesség jelei nem voltak meg. Egyelőre semmit sem érzett, minden ugyanolyan volt, mint korábban, de mindenkinek elmesélte, babát várok. Miért? Mert Isten mondta volt azelőtt. Miről volt szó? Ábrahám királyi magva. Ettől az asszonytól még egy gyermeket fogsz kapni, Ábrahám. Isten így mondta, de hiszen ezt már 25 évvel ezelőtt is mondtad nekem. Tudom, tudom, de Isten kijelentette, erről van szó, ez az, ami számít. Ugyanez volt, ez igaz. Isten beszélhet, amikor akar. Évszázadokat hagyhat eltelni, Ábrahámnak 25 évet kellett várnia. De amit Isten kijelentett, az igenis amen volt. Elérkezett a pillanat, újra és újra testvérek és testvérnők látjuk Isten ígének a beteljesedését. Újra és újra, és egészen napjainkig. De valóban Isten kijelentette, Isten kimondta, tudod, ha így megkeresztelkedek, Isten parancsba adta, ez az, ami számít, ennyi az egész, ez a szűziesség, ez az. Nem csak azt fogadja el, ami a keresztségre vonatkozik, hanem minden más egyebet is, ami még Isten ígéjében írva áll. Amen. Ez az igazság. Nem csak valamit kikiáltani, ezt mindenki csinálja, ami nekik megfelel, de a valódi mennyasszony elfogad minden ígét, amelyet Isten kimondott. Dicsőítve és hála adás az nevének. Ó, milyen dicsőséges! Az Éva esetében ez szellemileg és fizikailag is megtörtént. Én már elmondtam nektek ma reggel. Testvérnők, titeket arra kértelek, hogy bocsássatok meg nekem, amiért megemlítem ezeket a dolgokat. Valahányszor egy nő tévútra adja magát, én most Krisztusról és az ő mennyasszonyáról beszélek. Valahányszor egy nő tévútra adja magát, először is bele kell egyeznie az elméjével. Így van. Valami csirkefogó rá kell beszélje, hogy megtegye, és ő jobb belátása ellenére hallgat rá. Csak ezután történik meg gyakorlatilag. Pontosan így jutott az Éva gondolataiba, és gondolkodásának legmélyén kételkedett. Az ő lelkületének legmélyén kételkedett Isten szavában. Az volt a gond. Csak aztán következett az igazi aktus. Az egyetlen módja annak, hogy újjászülethessünk az, hogy először az ígét befogadjuk a lelkületünk anyaméhébe. Igen, Ez nagyon-nagyon fontos és szükségszerű, hogy befogadjuk az ígét a lelkületünkbe, aztán a szellem leszáll rá, és létrehozza az életet. Így működik ez. Pontosan ilyen módon történik ez. Ez az evangélium valódi tanítása. Testvérem, azt hiszem, Pál apostol is ugyanezt tanítaná ezekben az órákban, ha ma itt állna. Igenis. Milyen eredményt fog ez számunkra felmutatni? Szellemi és fizikai halált. Milyen eredményt kapnak azok, akik a másik jellegű szavakat fogadják el? Ezáltal megfelelnek a kor szellemének, a mai kor szellemének, amiben szórakoznak, szellemileg és fizikailag is meghalnak. A test és a szellem feloszlik, és nem lesz többé. Pontosan így van. Máriának a méhe, az ő lelkülete szűzies volt. Miért? Mert hitt Isten ígéjében. Nem érdekelte, mennyire kritizálják őt, mit mondanak mások, mit érvelnek mások, ennek semmi köze nem volt hozzá. Ő mindenképp hitt Isten szavában, minden körülmények között. Amen. És azt hiszem, mi is ezt akarjuk. Akkor is hinni akarjuk Isten igéjét, amikor mások kigúnyolnak, csúfolnak, vagy kritizálnak minket. Hinni akarunk Isten szavában, és ragaszkodni akarunk hozzá a végsőkig. Azt tudjuk, hogy csak a vég lesz megkoronázva, nem a kezdet. Dicsőség és hálaadás. Bárcsak egyértelművé tudnám tenni a számotokra. Felfogtátok, az első dolog az ő lelkülete volt. Mielőtt bármi történhetett volna reálisan a méhében, valaminek előbb le kellett zajlódjon benne valami, hogy a szellem be tudjon jönni, hogy minden mást elvégezzen, mielőtt a valódi szellemi születés megtörténhet, az ígének kell előbb bejönnie a lelkületetekbe. Ezt el kell hinnetek, hogy aki hallja az én ígémet, és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van, és nem jut az ítéletre. Nem kell keresztül mennie a nagy nyomorúság idején, hanem által ment a halálból az életbe. Ez a lényeg. És mi csak annyit tehetünk, hogy amen mondjunk rá. Amen. Igen, dicsőség és hálaadás. Ezek mind olyan csodálatos szavak. Remélem, nem fog untatni benneteket. Mondhatjátok talán, hogy már elolvastátok, vagy hallottátok a prédikációt, de ez még mindig Isten ígéje. Olyan gyakran olvassuk a Bibliát, Isten ígéjét, és minden reggel új számunkra, és mindig értékes. Így van ezzel az írásokkal is, amelyet végül is kegyelemből lett ránk hagyva. Dicsőség és hálaadás. Talán még felolvasunk néhány részletet, aztán imádkozunk. Itt azt mondja tovább, tisztában vagy azzal, hogy honnan tudod, hogy meg fog történni? Tudod, hogy mostantól kezdve hogyan fognak nevezgetni téged? Talán ezt mondhatták Máriának. Nem foglalkoztat egyáltalán, hogyan neveznek engem, ennek semmi köze nincs hozzá. Történjék velem az Úr szava szerint. Ó, mondhatná ezt ma bárki közülünk, bár csak az emberek, mi valamennyien valóban szívből mondhatnánk, meggyőződésből, legyen nekem a te szavad szerint, Uram. Igen, és tényleg úgy is gondolkodnánk, egyik másikötök mindannyian, akik valóban eleve elrendeltettetek, meg fogják érteni, hogy mit is jelent ez valójában. Testvéreim, akkor látni fogjátok a szikrákat felröppenni, mihelyt megtapasztaljátok azt, ami jönni fog, mihelyt az öntözés érintkezésbe kezd kerülni ezzel az ígével. Ha tényleg magatokba fogadtátok azt, mi volt az? A szűzies anyaméh, a szűzies lelkület az anyamében a baba számára. És mi volt az eredmény? Örök élet. Éva egy nagyon jó asszony volt. Még szűz volt. Mégis az ördög szava által megnyitotta magát az ördög hazugságának, és beengedte őt. Mit is követett el tulajdonképpen? Arra ösztönözte Évát, hogy helytelen irányba alakuljon a párkapcsolata. Mi lett a szüleménye? A halál. Máriának szűzi lelkülete volt, és anyaméhe is szűz volt. Amikor az ördög megpróbálta megkísérteni őt, miután az angyal eljött volt hozzá, és azt mondta, egy fiúgyermek anyja leszel, a sátán azt mondta, A legjobb, ha erről hallgatsz most. Ám az angyal tudatta, hogy ez Isten beavatkozása lesz. Vagy volt kétségtelenül, Éva Ézsaiás 9:6-ra gondolt ennél fogva, és azt mondta, az Úr szolgáló leánya vagyok. Mi volt az eredmény? Szűzi születés. Egyedül az íge volt benne, és ez magával hozta az örök életet. Dicsőség és hálaadás. A Jehova mennyasszonya kevert magot hordoz magában. Mit mondtál az imét, nem testvér? Ma reggel azt mondtad, hogy a Jehova mennyasszonya házasságtörést követett el. Nem fogom kihagyni. Legyetek most nagyon figyelmesek, kérem. Feltételezem, hogy van még egy óránk. Van néhány dolog, amit el kell mondanom nektek. Néhány dolgot kénytelen leszek kihagyni, a többit pár perc alatt elolvasom. Amilyen gyorsan csak tehetem. Azt hiszem, egy óra múlva zárunk. Legyetek türelemmel velem szemben, és imádkozzatok értem. Igen, azt mondhatnánk, hogy Branham testvér olyan gyakran megismétli magát a szavakban, de nem az volt-e Isten akarata, hogy egy ilyen embert válasszon, és ezen a módon újra és újra meg kellett ismételni a dolgokat, a mondottakat, hogy azok behatolhassanak az emberek szívébe. Ennek így kellett lennie. Nézzétek, Isten azt teszi, amit akar. Az úgynevezett bölcs emberek szemében ez talán ostobaság volt, és azt mondhatták volna, mit szövegel ez az ember annyit, olyan gyakran megismétli magát, és így tovább. Nem, így nem tesznek a tanultak. De Isten azt teszi, és úgy teszi, amit ahogy akar. És ennek nagyon örülünk. Igen, határozottan, hogy ő már többször is megismétli magát. Remélem, hogy biztosan emlékezetünkben marad. Miért viselkedett rosszul Jehova mennyasszonya? Elküldte Jehovát mennyasszonyához Egyiptomba, elküldte Ábrahámot, hogy a mennyasszonya a magvetése 400 évig Egyiptomban lakjon. És elérkezett az idő, amikor az ígének be kellett teljesednie. Abban az időben vagyunk-e, amelyben Isten ígéje beteljesedik, a szabadulás, a kivezetés idején, hogyan jutottak hozzá az ígéhez? Vajon létrehoztak egy szervezetet, összeült a papok egy csoportja, és azt mondták, testvérek, most szavazni fogunk. Egyhangulag arra következtetése jutottunk, hogy létrehozzuk a farizeusok szervezetét, ezen keresztül majd Isten munkálkodni fog. De Isten soha nem tett ilyesmit. Kit küldött el nekik? Egy prófétát. Ez a helyzet. Egy prófétát. Az Úr szava mindig a prófétákhoz intéződik. Megszentelte és megerősítette őt. Tehát megszentelte és megerősítette őt az összes többiek között, akik ott működtették az ő csodáikat, stb. Mert Mózes ragaszkodott az ígéhez. Ő kivezette a népet, egy vegyes népsokaság vonult ki vele együtt az ígéret földje közelébe. De még mielőtt odaértek volna, a szeretett mennyasszonya házasságtörésbe fogott Moábbal. Ne mondjátok nekem, hogy ezt nem tette. Hogyan következett ez be? Azáltal, hogy hazug prófétát állítottak Isten igével szemben, aki minden jelekkel és szertartással rendelkezett, és ugyanolyan szellemi volt, mint Mózes is. És most figyeljétek meg, most figyeljetek jól ide, Izrael, amint tábort vert útközben, nem volt egy felekezet még. Ez így van. Mi volt a helyzet velük? Egy felkent próféta volt közöttük. A tűzoszlop kísérte őket az úton. Szikla itatta őket. Minden rendben volt közöttük. 7 oltárt építettek, ez tökéletesen rendben volt. Majd az oltárokon 7 tiszta állatot áldoztak fel. Kosok voltak, és az egyik kos Krisztus eljövetelét jelképezi. Mit tett Moáb? Elküldte oda Bálámot, aki úgy szintén 7 oltárt épített, pontosan úgy, ahogy ők is tették. Ne mondjátok, hogy nem voltak alapvető jelentőségűek. Ajánlom, hogy tisztában legyetek azzal, amit mondtok. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha ez lehetséges lenne, még a választottak is megtéveszthetők lennének. A szellemi kinyilatkoztatáson múlik minden. Amint megragadjátok az ígét, látni fogjátok, hogy az íge kinyilatkoztatik. Tudjátok, itt helyezkedtek ők el, és ott volt Moab velük szemben. Nem kétséges, hogy Bálám egy híres püspöknek volt szánva, egy elismert embernek. 7 oltárt épített, és 7 kost áldozott fel. Ez annak a jele, hogy hitt az eljövendő Mesiásban. Testvérem, ha ez csak egy alapvető hozzáállás kérdése lenne, Istennek mindkettőjüket el kellett volna fogadnia. Káin is oltár épített az Úrnak. A sátán fia oltár épített az Úrnak. És az oltár ugyanolyan jellegű volt, mint amilyen Ábelé is, mint amilyet Ábel épített. Mindketten imádkoztak, mindketten elmentek a közösségben, mindketten felajánlották ajándékaikat, elvégezték a kötelezettségeiket, elmentek, és ugyanazt az Istent imádták, azonban csak az egyik lett elfogadva, a másik elveszett lett. Hogyan volt ez lehetséges? Igen, ez egy komoly beszéd. Az Úr Jézus azt mondta, erre a sziklára építem az én gyülekezetemet. A katolikus egyház erre azt mondja, a szikla, amelyre az egyház épült, az Péter. A katolikus egyház azt állítja, hogy Pétert ott temették el. Ez hazugság. Amennyire én tudom, a Biblia arról beszél, hogy Péter Jeruzsálemben szolgált. Miközben a katolikusok azt állítják, hogy Rómában lett eltemetve, de még ott sem járt soha, mégis azt állítják. A történelem feljegyzi, hogy Pál igenis ott volt, de ők azt állítják, hogy Péter is ott temették el. De még ha így is lenne, mit számítana számunkra? Jézus nem beszélt erről soha. Nézzétek, hogy még a természetes dolgokat is összekeverték. A protestánsok azt állítják, hogy Jézus azt mondta, hogy ő Péter volt ez a szikla. Nem, ő ezt nem mondta, hanem azt mondta, áldott vagy te, Jónás fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked. Ő tanúsította, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nem hús és vér volt az, ami kinyilatkoztatta volt neki. Ő ezt nem is egy szemináriumban tanulta. Egyetlen felekezet sem oktatta ki őt ebben, hanem az én mennyei atyám leleplezte előtted, vagy leleplezte neked. És az Isten ígéjének ezen szellemi kinyilatkoztatott igazságának a sziklájára fogom építeni az én gyülekezetet. És a pokol kapui sem győzhetnek ellene. Ez a legdicsőségesebb. Igen. Igenis. Ó, milyen nagyszerű. Azt hiszem, mindannyian újonghatnánk, hálát adhatnánk Istennek, nem igaz? Mert Isten kegyelmes volt hozzánk, és megnyitotta az értelmünket. Akkor minden egyes szavának örülhetünk. Mit jelentett Moab? Az volt, hogy odajött és felvilágosította Izrael fiait a maga módján. Nézzetek ide, barátaim! Ugyanezt tették most a pünkösdisták is. Nézzétek! Hát nem vagyunk mind ugyanazok, ugyanolyanok, nem ugyanabban az Istenben hiszünk-e? Azt mondják, mindannyian egyenlőek vagyunk. A moábiták Lót egyik leányának a leszármazottai voltak. Akkor az egész család megmenekült, mégis volt egy hajszál a levesben. Tudjátok, hogy ez volt a helyzet. Lám, most itt voltak, és azt mondták, ime, mindannyian egyenlőek vagyunk. Mennyien tudjátok, hogy ők Lót lányának utódai voltak, attól a gyermekétől, akit az apjával nemzett. Igenis, mégis azt mondta, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk, mi metodisták, mi baptisták, pünkösdisták, presbiteriánusok. Igen, mi mindnyájan akarnánk valamit az olajatokból, ami van nektek. Végül is mindannyian egyenlőek vagyunk. És mit tettek? Vegyes házasságot kötöttek egymással. Ugyanezt megtette a pünkösdi mozgalom és a protestánsokkal. Beleházasodtak az ökuménikus egyház tanácsában, miután ők maguk is szervezetté váltak. Ez ugyanaz, amit Izrael is tett akkoriban. A szellemi és természetes paráznaság miatt el lettek vetve. Ettől a pillanattól kezdve Isten nem fogadta el őket többé. Sőt, még a samaritánusok is átok alatt álltak. Tényleg igaz-e? Természetesen. Jehova elvetette őket. Krisztus menyasszonya ugyanezt tette. Összekeveredett a sátán felekezeteivel, és eltávolította magától Krisztust, a jegyessét, és ti pünkösdisták, mi a helyzet veletek? A Jelenések 3. fejezetének 20. versében találunk egy proféciát arról, hogy Jézus Krisztus ebben a világkorszakban a saját gyülekezetén kívül találtatik, kopogtat az ajtón, és megpróbál újra visszajutni, bemenni oda. Ez az egész Biblia legdöbbenetesebb képe. Mi történt? Paráznaságra adta magát. Miért jön Jézus, és miért kopogtat? Jézus újra eljön a mennyasszonyáért, de amikor eljött és bekopogtatott az ajtón, akkor kizárták őt. Azt állítják, hogy nem jöhetsz ide, és nem tarthatsz itt nekünk egy ébredést. Hadd vessünk egy tekintetet először a szervezés papírjaidra. Ezt annak mondják, aki be van töltve Isten szellemével, aki Isten valódi, igazi íge magját hozza magával, és akinek szolgálata által Isten ígéje ismerté vált. Nem lehet semmit sem felhozni ellene, sem az elkölcstelenséget, sem semmi mást. Kivádolhatja őt ilyesmivel. Ha egy felekezetben van, azt mondják, hogy ő nem tartozik sem az egység népéhez, sem valamely gyülekezet népéhez, vagy a Szent Háromság népéhez sem tartozik, vagy oda tartozik a Szent Háromság népéhez, hanem a többi gyülekezet népéhez. Ti szánalmas és házasságon kívüli gyermekek, szégyeljétek magatokat, Isten kívül találtatik. De mit mond János, az utolsó küldött az ő eljövetele előtt? Ő képes Ábrahámnak gyermekeket támasztani ezekből a kövekből. Ne jusson eszetekbe, hogy azt mondjátok, hogy ehhez vagy ahhoz, azokhoz tartozunk. Isten képes Ábrahámnak ezekből a kövekből is gyermekeket támasztani. Most pedig hadd menjünk tovább. Ó, hogy mennyire szeretem ezt! De a Krisztus mennyasszonya elegyítette a magját, mint Ádám mennyasszonya és az összes többiek, és kűzte Krisztust a felekezet iránti kapcsolatuk miatt. Minden bizonnyal így tett. Elvetette Istent, a jövendőbeli férjét, ahogy akkor Éva is tette, és elfogadta a sátán halálos kimenetelű hazugságát. Ennek eredményeképpen gyomnövények jöttek elő, egy halott formális gyülekezet, majd egyház született belőle. Azt gondoljátok, hogy ez hazugság? Mi a helyzet veletek, ti pünkösdisták? Még a baptistáknál is formálisabbak vagytok. Tudatában vagytok ennek? A dolgok most nagyon sötéten alakulnak, nem igaz? De mit mond Jóel? Vissza fogom szolgáltatni, mondja az Úr. Ez a laodiceai korszak, amelyben az Úr kopogtat az ajtó előtt, és megpróbál újra bejutni. Ez a legszomorúbb kép, ami a Bibliában található. Ádám a halál magjával találta terhesnek mennyasszonyát csak azért, mert elfogadta sátán hazugságát. József is terhesen találta a mennyasszonyára, ám ő Isten magjával volt terhes, mert elfogadta volt az Isten ígét. Mi a lényeg ennek az egésznek? Mit akarok ezzel mondani? Kérdezem tőletek, ti, akik az átételen keresztül hallgatjátok, ti kint a kocsikban, és ti itt a kápolnában. Most már felismeritek-e, hogy miért akartam itt maradni, és ezt feltárni? De hiszen nincsen nekem semmi bajom a férfiakkal és a nőkkel, még a legkevésbé sem, de nem haladhatok ugyanazon a pályán, nem tehetem, mivel ez helytelen. Egy szentírás szava jut eszembe, amit meg akarok még említeni. Amikor Jézus meg lett kísértve, a sátán azt mondta neki, neked akarom adni a világ minden királyságát, mert most az enyémek. Először is, igen, ugyanazzal a dologgal jött hozzá, mint Évához, amikor a köveket kenyérré változtatni akarta, hogy megehesse. Ha leborulsz és imádsz engem, neked adom az összes birodalmakat. Mindössze annyit kell tenned, hogy csatlakozzál a csoportunkhoz. Jézus az első alkalommal így válaszolt neki. Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden egyes ígével, amely Isten szájából származik. Amen. Igenis. Ez valami csodálatos dolog. Viszont az van, hogy néhányan közületek ti prédikátorok féltek kiállni az álláspontotok mellett, attól féltek, hogy nem tűrnek benneteket tovább a szervezeteikben. Mi mást tehetnétek, különben kidobnának benneteket. Nagyon sajnálok benneteket, legfőképpen a gyengeségetek miatt. Igenis, hol van az Istenben vetett hitetek? Természetesen nekem is ugyanezt mondták akkor. 17 évig dolgoztam, amíg Isten ki nem vett, és ezt felépítette itt nekem. Aztán arra gondoltam, hogy Sátán, most már jöhetsz, és megnézheted magadnak, hogy mit hozott létre Isten. Amikor valóban felismeritek, hogy Isten kinyilatkoztatta nektek az igazságot valami felől, akkor nem létezik semmi akadály a világon, ami elrabolhatná tőletek, vagy útatokba állna. Így van ez, teljes legyőzhetetlenek vagytok, voltak éppen nem ti, hanem Isten, aki bennetek van. Krisztus sem volt az emberi kivoltában, hanem az ége, amely ő benne volt, Mária is épp oly kevésbé, hanem a tőle született ége. Mi által éljen az ember? Nem a fizetéséből, hanem Isten szavai által, sem egy olyan szervezet által, amely lakást biztosít számára. Általában azt mondják, hadd lássam az ajánló leveledet. Jó hírneved van? Ezt ellenőriznünk kell. Igenis, 100%-osan el vagy ismerve. Be tudunk fogadni néhány napra, hogy kipróbálj egy ébredést, és megnézzük, hogyan boldogulsz. Hogyan is tudna Isten valaha is egy ilyen csoportban valamit is kimunkálni, akik kétszer kipusztultak a gyökereikkel együtt, gyökerestől el is rothadtak, de még van valami más. Isten áldjon meg benneteket, mint hallgassatok meg, nem tehetek mást, mint hogy hitet tanúsítsak az Isten szavának. Azt akarom, hogy ez legyen az én életem. Mindaz, ami vagyok, és szeretném, hogy ti is ezt tegyétek. Legyen az életmódotok, a beszédetek, a cselekedeteitek, minden, amit tesztek, Isten ígéje szerint való. Hadd vegyen lakozást bennetek az a lelkület, amely a Krisztusban volt, hogy terhesek legyetek az ígével. Ellenkező esetben, amennyiben egy felekezett lelkületét teszitek magatokévá, azzal lesztek terhesek. De ha hagytátok, hogy Krisztus lelkülete, az ő lelkülete belétek költözzön, akkor ő nem tagadhatja meg a saját szavát, hiszen ő az Isten. Ugyanis akkor terhesek lesztek az ő ígéjével, és hinni fogtok benne. Akkor már nem az a kérdés, hogy kidobnak-e benneteket, elkergetnek-e benneteket közülük, vagy becsuknak-e minden ajtót előttetek. Ti akkor is előre fogtok menni ezzel. Amen. Sietnem kell. Nos, talán csak eddig. Az idő megint elszállt, de úgy gondolom, hogy valami dicsőséges dolog, amikor Isten szavaira figyelhetünk, amikor megszívlelhetjük. Nem azt mondjuk, hogy amazoknak szólt ott Jeffersonville-be, ahol prédikálva lett 1962. március 18-án, de ugyanúgy szól a mi napjainkra nézve is, ugyanúgy szól erre az időre is, erre az órára, ahova megérkeztünk, és folyamatosan azt mondjuk, hogy vajon nem volt-e tudatában Isten azzal, hogy mit kell mondani a szolgáján keresztül, határozottan, hogy tudta, hogy mit akar ismertté tenni. Ő mindig is tisztában volt azzal, hogy mit kell mondani. Isten tudta, hogy mi következik. Testvérek és testvérnők, és mi megérkeztünk ebben az időben. Minden az egyházak világtanácsába áramlik, és ott egyesült. Mindenki vissza akar térni oda, hogy a Bibliában megvan írva, mert így van megírva a Bibliában, és nincs más lehetőre. Senkire sem haragszunk, Csak szemmel tartjuk azt, amit Isten ígéje mond nekünk. És ez az abszolút igazság. Emberek szavai elmúlnak, de mindennek így kell történnie. Másrésztről látjuk, hogy mindennek be kell következnie. Mindegyiküknek be kell mennie, mivel a Biblia azt mondja, hogy össze kell legyenek kötve. Ezért szövetkezniük kell egymással mindenképp. A másik oldalon pedig ismét a mennyasszony áll, távol mindezen dolgoktól. Neki fel kell készülni az elragadtatásra. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek. Most pedig, kedves testvérünk, ma reggel lehetőséget akarunk adni talán néhány testvéreknek is szintén magasztalni és hálát adni Istennek az ő drága csodálatos ígére, hiszen áldásban részesedjünk, adjunk dicsőséget ezért, hadd álljunk fel hozzá hálát adni. Együtt és közösen jövünk hozzád, ó Uram, szívünk mélyéből adunk hálát neked, te igaz Isten örökkévalóságtól örökkévalóságig, aki tegnap, ma és holnap is jelen való vagy. Dicsérjük, magasztaljuk a te jelenlétedet, magasztaljuk a te dicsőséges nevedet, köszönjük tévedhetetlen és szent ígédet, amelyet napjainkban adtál, Uram. Istenem, te valóban megtartottad a te szavadat, elküldted a te prófétádat, Uram, hogy ön élően a gyertyatartóra legyen állítva a te szavad, Uram. Megerősítetted és igazoltad a te szavadat jelek és csodák kíséretében, Uram. Ó, minő hatalommal igazoltad magad, mint aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz maradsz. Uram, imádunk téged a szívünk mélyéből, Uram. Hozzád fordulunk és dicsőítünk téged, Uram, mert méltó vagy arra, hogy dicsőítve légy, tisztelve és imádva légy, Uram, mert te vagy az egyedül igaz Isten, a hűséges Isten. Te rajtad kívül nem létezik Isten, és ezért olyan boldogok vagyunk, és dicsőítjük és magasztaljuk a te dicsőséges nevedet, az egész néped. Uram, mindazok, akik összegyűltek, Uram, dicsőítenek téged, és a mélységből imádnak téged. Uram, kérünk téged, áld meg testvéreinket, áld meg a testvérnőket, áld meg mindazokat, akik eljöttek, és mindazokat, akik nem tudtak eljönni. Uram, Istenem, a te nevednek legyen dicsőség, a te nevednek legyen dicséret, dicsőség és imádod, halleluja, magasztalás. Halleluja, magasztalva és áldva légy a te dicsőséges, magasztos szavaidért, amit kifejtettél előttünk, szolgádon és prófétádon keresztül. Imádunk téged, hűséges Istenünk. Imádunk téged, bár megragadna minket, Uram, ne legyen közöttünk egy sem, aki azt mondaná, nem hiszem. Istenem, legyünk mindannyian teljesek hittel, a szeretetben és a szellemben. Te tölts be bennünket, Uram! Mi nem vagyunk képesek magunktól tenni valamit is, de te kezeskedhetsz mindenért. Ha hiszünk, Uram, akkor hatalmas módon fogod kinyilatkoztatni magad. Te fogod ezt kinyilatkoztatni, imádat a te nevednek, dicsőség, halleluja, dicsőség a te nagy nevednek, glóri, glóri, halleluja, magasztalva és imádva légy, Uram. Örökkévalóságtól örökkévalóságig, szent, 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 szent az Úr, és minden telve van az ő dicsőségével. Dicsőség, glória, szívünk telve van dicsőítéssel, magasztaljuk a te nevedet, imádunk téged, és dicsőséget adunk neked. Halleluja, halleluja! Te el tudod csendesíteni a szíveket, te el tudod csendesíteni az elméket is, Uram. Dicsőség a te csodálatos és magasztos Jézus nevednek. Halleluja, halleluja! Dicsőség, dicsőség a mi Istenünknek. Egyedül Jézusnak adjuk a dicsőséget. Halleluja. Glóri, glóri, halleluja a mi Istenünknek. Halleluja. Énekeljük, hogy csak Jézusnak adjuk a dicsőséget, a tiszteletet. Hadd énekeljük ezt a refrént együtt, hogy csak Jézusnak adjuk a dicsőséget, a tiszteletet. Csak Jézusnak adjuk a tiszteletet, csak Jézust részesítjük tiszteletben, és hirdetjük az ő szeretetét. és köszíré tesszük az ő szeretetét. Csak Jézusnak adunk, csak Jézust részesítjük tiszteletben, és köszíré tetjük az ő csodálatos szeretetét. És még egyszer, csak Jézusnak, csak Jézust részesítjük tiszteletben, és hirdetjük, köszíré tesszük az ő szeretetét, hirdetjük, köszíré tesszük az ő szeretetét, csak Jézusnak adjuk a tiszteletet, és hirdetjük az ő csodálatos, nagy szeretetét. Szeretteim, kinek másnak adhatnánk dicsőséget, vagy tiszteletet rész, kit részesítsünk tiszteletben, mint egyedül az egyedüli, az igaz, a hűséges Istent. Ő, igen, őt illeti a dicsőség és a dicséret. Mi az ő népe? Ha mi nem tesszük, akkor ki tegye meg? Ha mi nem nyillunk meg, ki fog megnyilani, szeretteim? Mi, akik hallottuk az igazságot, és még mindig hallhatjuk azt, ha nem vagyunk hálásak, akkor ki legyen az? Ó, talán az ígének semmi mondani valója ne legyen számunkra, de igenis, mégis úgy hiszem, hogy az ígének sok mondani van számunkra, és ezért nagyon örülünk, és hálásak vagyunk. Halleluja! Énekeljük még együtt. Méltó vagy Uram, méltó vagy Uram. Tudjátok, az ének éppen olyan, mint az imádkozás. Te egyedül méltó vagy Uram, méltó vagy Uram. Hogy átvett, elfogadt a magasztalást és a tiszteletet, a megtiszteltetést és az imádatot. Egyedül te vagy méltó, Uram. Glória, glóri. Méltó vagy, Uram, méltó vagy, Uram. Méltó vagy, Uram és Istenem, hogy átvedd tőlünk a magasztalást és a tiszteletet, a dicsőítést és az imádatot. Te egyedül vagy méltó, Urunk. Glória, glória, halleluja. Glória, glória, halleluja. Glória, glória, halleluja, az ő igazsága elől menettel. Glória, glória, halleluja, glória, glória, halleluja, glória, glória, halleluja, az ő igazsága elől menettel. Amen. Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Istenünk. Tudatosak vagyunk afelől, hogy Isten igazsága előre halad. Az ige meg kell tegye azt, amiért küldve lett. Minden népben, nyelvben és nemzetben. Hát nem csodálatos ez? Ó, testvérek, évekkel ezelőtt, akiknek ilyen összevetelük volna. Ki gondolta, hogy ilyen összevetelünk lehetne? Annyi nemzet, annyi nép és annyi nyelv között, hogy még ezek hogy még csak nem is létezhet. Mi ez? Ez a végidőnek a jele, kedves testvérek. Isten mindenből kihívja az öveit. Nem számít, hogy milyen nyelven beszélünk. De ne aggódjatok, hamarosan egy nyelven fogunk beszélni, amikor Urunkkal leszünk. Akkor csak egy nyelv lesz, a mennyei nyelv. Ó, hogy fog ez bekövetkezni? Ezt nem tudjuk elképzelni, még csak nem is sejtjük. De Istennél minden lehet.